Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Balázs Eszter, akit én még szerintem a Kolibri kiadó kapcsán ismertem meg. A Kolibri kiadó főszerkesztője volt még néhány évvel ezelőtt. Talán egészen tavalyig, ha jól emlékszem, Eszter.
Így van, igen, tavaly augusztusban kezdtem a Centrál kiadói csoportnál.
Hogy kerültél te a gyerekirodalom közelébe?
Hát ez egy rettenetesen személyes indítatásból történt. Én előtte a Pécsi Egyetemen doktoráltam, és akkor éppen a 20. századi kortársirodalom érdekelt nagyon, és nem bírtam eldönteni, hogy a latin-amerikai irodalomból írjam el meg a doktorimat, és a mágikus realista regényekből, vagy pedig a mostani, és leginkább mondjuk Tar Sándor volt szívem csücske, hogy vele foglalkozzak, és akkor... Körülbelül az
harmadik
utolsó,
választásként a...
viszonylag furcsának tűnik, igen, ez az ugrás, ám de történt egy életrajzi esemény, úgyis, mint gyermekem született, és az első gyerekünk akkor született meg, és a teljes tudatmódosulás történt, nyilván minden érdekelt abban a pillanatban, hogy először a szakirodalom, hogy hogy kell ezt csinálni, és utána pedig a szórakoztató irodalom, hogy mit kezdjek a gyerekkel. És aztán megszületett a húga is, és innentől kezdve meg rettenetesen kíváncsi voltam arra, hogy mi történik a világban a gyerekirodalom terén, és ez nagyon szerencsés időszak volt, mert éppen akkor Magyarországon is a gyerekkönyves kultúra kezdett óriásit ugrani, leginkább a Pagony könyvkiadó meg a kereskedelmi részének köszönhetően csodálatos könyveket hoztak, és aztán egyre több kis kiadó, egyre bátrabb kiadványokkal jelentkezett, és ez nagyon izgatott, hogy miket adnak ki. Úgyhogy első körben a kritikusi énem találkozott a gyerekkönyvekkel, és akkor a szerencsém volt, hogy akkor az ÉSB-n előtte nagyon sok kritikát írtam, és ez volt az első ilyen, hogy sikerült a Károlyi Csabát meggyőzni, hogy legyen egy ex libris gyerekkönyvekről, ami hát így ilyen előtte nem volt, meg hát abban az időben...
Hát ez mérföldkő gyakorlatilag,
igen.
Nem? Tehát, hogy belegondolunk.
Igen, és nagyon-nagyon hálás vagyok, igen, hogy ők így erre hajlandók voltak, és nyitottak voltak. És akkor ez egy visszatérő, azt hiszem fél évente írhattam róla, és aztán így ismertem meg az összes gyerekkönyvkiadóst, így mentem ki érdeklődésből Bolognába, így kerestek meg a pré.hu-tól, hogy van ott egy ilyen gyerekkönyves kis rovat, de hogy kezdjünk vele valamit, és hát én általában ilyen elég nagy elánnal vetem bele magamat mindenbe, úgyhogy ott is az történt, hogy akkor jó, akkor nézzük meg, hogy mit lehet csinálni, akkor írjunk eseményekről, kritikákról, menjünk el Bolognába, írjuk le, hogy ott mi történik a világban, és úgy
ezt
nagyon
mondjuk el, hogy
felnőtt.
Ugye a Bologna az a legeslegfontosabb gyerekkönyves könyvásár.
Így van, ez mindig tavasszal van, és gyakorlatilag tényleg mindenki ott van, aki illusztrál, könyvet kiad, szerző, meg akarja mutatni magát, meg akarja venni a könyveket. Tehát ez egy nagyon megkerülhetetlen vásár. Úgyhogy így kívülről kritika, írás és eseményfigyelés formájában kerültem egyre közelebb a gyerekkönyvhöz, és aztán úgy kerestek meg 2010-ben az egyik ilyen irodalmi beszélgetésen. A Sárközi Bence és Halmos Ádám együtt odaléptek hozzám, hogy indul egy kiadó, és hogy esetleg nincs-e kedvem ott a gyerekkönyves résszel foglalkozni. És ebből született aztán a Kolibri. És rossz évet mondtam, ez 2011 ősze, vagy nyara, ilyesmi. És akkor 12-ben már Kolibri néven ment tovább a kis kiadó.
Akkor pont 10 évet.
Igen,
el a...
kereken 10 évet. Ez olyan nagyon, nagyon tanulságos, nagyon izgalmas, nagyon, nagyon élvezetes időszak volt.
Igen, és ugye rengeteg tapasztalatot is szereztél, amit már gondolom be tudtál építeni a Lampionnak a megalapításába, meg a portfóliójába, meg úgy egyáltalán, hogy milyen irányba. Bár azt gondolom, hogy azért ez egy egészen más időszak volt, amikor a Lampion alakult, tehát ezért a COVID kellős közepén ebbe belevágni.
Igen, sok minden megváltozott, de szóval tagadhatatlanul rengeteget tanultam a Kolibris időszakból. Fantasztikus szakmai gárda van abban a kiadói csoportban, vagy volt, hát most már elég nagy mozgások is történtek ott, de hogy nagyon-nagyon tanulságos volt, úgyhogy igen, azt mind beépítettem, és mind egy csomó kapcsolatom onnan van, hogy mozogtam a világban, és ezek a vásárok a Bolognán kívül a Frankfurt is egy nagyon meghatározó élmény.
Beszéljünk is akkor most rögtön ezekről, mert ugye idén volt először újra személyes és élő a bolognai és a frankfurti könyvvásár is, ugye a bolognai tavasszal, a frankfurti pedig néhány héttel ezelőtt, októberben szokott ugye mindig lenni, és mind a kettő ugye maga nevében a legnagyobb, a frankfurti az az a világ első számú könyvvásár, ott ugye minden műfajban, minden zsánerben, minden kiadó, tényleg aki él és mozog, és a könyvkiadással foglalkozik, az ott jelen van. A bolognai pedig, ahogy mondtad, a gyerek könyvekre és az illusztrációkra fókuszál. Milyen volt újra ott lenni élőben is, és találkozni az ügynökökkel, a szerzőkkel, és mennyiben volt más a két könyvvásár?
Hát itt egyből több minden is közrejátszott. Egyrészt tényleg 2 éve, 19 óta nem volt csak online vásár, és utána meg rettenetesen hiányzott mindenkinek, tehát hiába ülsz a Zoomon, és nézed a bemutatott könyveket, hát ott egy PDF-et lapozgatnak, szóval
milyen
egész
nem
más.
Nem megfogni.
Igen, és hát pont a gyerekkönyveknél ez őrületesen sokat számít, hogy mekkora a mérete, milyen papíron van, milyenek a színek, nem jön át ebből semmi sem. És hát nyilván mindenki boldogul, ahogy tud, sokkal hatékonyabbak a megbeszélések online, mert mindenki szabadulni akar belőle minél előbb. De hát mostanra már úgy ki volt mindenki éhezve, hogy Bolognában gyakorlatilag mindenki egymás nyakába ugrott, aki még előtte nem is találkozott, csak a képernyőn keresztül, és ezt a nagyon felszabadító, végre itt vagyunk, mint egy ilyen nagy családi találkozás, hát nem kicsit rondította el, hogy nem sokkal előtte tört ki a háború, és támadta meg Ukrajnát, Oroszország, tehát ez egyszerre volt egy ilyen nagyon felemelő, és egy nagyon drámai pillanat, tényleg napok választották el tőle, és mindenki, tehát az első az volt, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy, és végre találkozunk, és a második mondat az volt, hogy úristen,
mi lesz
most
velünk?
Mi lesz? Igen. Szóval egy nagyon intenzív, érzelmileg intenzív vásár volt, és hát ott volt az első élményünk, hogy egy kiemelt ukrán stand, ami tök üres, és hú, de a hideg kiráz most is, amikor eszembe jut, annyira nagy hatással volt mindenkire, és hát közben meg nyilván egy őrült empatikus szakma is a könyvkiadás, tehát ott is rögtön az volt az első szörnyűködő mondat után a második, hogy és szerencsétlen orosz könyvkiadók mit tehetnek erről, igen, és hogy lehet nekik segíteni, tehát hogy nyilván ez egy nagyon-nagyon-nagyon érzékeny és faramuci helyzet. És nyilván nem véletlen, hogy Frankfurtban viszont a Zelenszkij tartott egy beszédet, ami pont ezt a szállat vitte tovább, hogy a könyv és a betű fontossága ebben a világban, ahol az információk totálisan ellentmondóak egymásnak, mennyire fontos, és hogy ne csináljunk semmi más, csak meséljünk történeteket, menjünk ki, nézzük meg, írjuk le, találkozzunk emberekkel, és szóljanak erről könyvek és hírek, mert az egyetlen fegyverünk idézőjelben, vagy legalábbis szeretném, hogy így legyen, az az információ áramoltatás és a rákérdezés és a kritikus hozzáállás.
Ami ugye nagyon érdekes, hogy pont Harari-val is találkoztál Bolognában, tehát gondolom, hogy aztán főleg mivel neki nagyon-nagyon fontos téma eleve ez hogy hogyan reagáljunk egyébként, aztán írt is a Guardianben talán egy cikket erről, hogy hogyan magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy mi történik, és hogyan lehet ezzel a helyzettel megküzdeni. Ez mennyire volt egyébként az ő részéről téma Bolognában, vagy annyira nem?
Nagyon téma volt, főleg azért, mert ő egy ideje már arról beszélt mindig, hogy mennyire jó, hogy a történelem már ott tart, hogy az emberek tanulnak a hibáiból, és nem a háborút gondolják, meg a területfoglalást célnak, és hogy ezt már majd, hogy nem túlléptük, és erre bum. Úgyhogy hát nagyon sokan kérdezték is tőle, volt egy rendkívül jó előadása Bolognában, egy ilyen nagyon nagy termet megtöltöttek a hallgatók, és nyilván ez a kérdés is felmerült, hogy most akkor mi van, és mit higgyünk az emberiségről, és akkor mégse vagyunk a világ urai, ami a frissen bemutatott gyerekkönyves sorozatnak a címe, vagy ez, mit kezdjünk ezzel, és a legmegnyugtatóbb, és a legoptimistább hozzáállással pont arról győzött meg minket, hogy igen, van ilyen, újra beleesünk, mindig beleesünk, az emberek akarják a vért, de hogy nem hisszük el, amit a nagyszüleink átéltek, nekünk is át kell élni, de hogy valójában az emberiség, ha kicsit megkapirgáljuk, és a gyerekeknek erről beszélünk, akkor sokkal mélyebben kötődik a mindenféle bőrszintől, meg vallástól függetlenül egymáshoz, biológiai alapon, és hogyha ezek mögé tudunk látni, akkor sokkal hamarabb fogunk tudni kapcsolódni, és akkor ezek a háborúk lecsengenek, és keressük ezeket a közös pontokat, és kérdezzünk rá ezekre a például nacionalista szempontokra, mert akkor fog tudni a gyerek átlátni ezen a szitán, és úgy fog tudni okosabban viselkedni, ahogy mint a mi generációnk.
Én úgy látom, hogy a gyerekek egyébként sokkal inkább átlátnak a szitán, nem tudom, hogy neked mennyire ez a tapasztalatod.
Abszolút. Tehát mindig is így volt nyilván. Nagyon különösen Magyarországon nagyon szeretnénk őket egy ilyen ártatlanság burokban tartani, és pont ezért nagyon óvatosan nyúlnak a könyvkiadók kényszerűségből, mert a szülők nagyon óvatosan nyúlnak a nehéz témájú könyveket feldolgozó, nem csak ifjúsági könyvek, különösen a képes könyvekhez, tehát a kicsiket még jobban próbáljuk így védeni, elzárni a való világ eseményeitől, de hát ezek a gyerekek mindent érzékelnek, látnak, tapasztalnak, olyan képi információ dömping éri őket, hogy nem lehet elkerülni, hogy észrevegyék, hogy mi történik, és ezért nem is nagyon tehetünk más, mint hogy beszélünk róla, meg hagyjuk őket kérdezni.
Igen, nagyon érdekes, néhány éve, azt hiszem egy vagy két éve láttam egy PDF-ben ugyancsak, de egy dán mesekönyvet, ami egy lovacskáról szólt, egy kisfiú és egy lovacska, és ott pedig a rákról, és tehát az egész terápiás folyamatot mutatta be gyakorlatilag így a lovacskának a történetén, és a gyógyulásán keresztül ennek a kisfiúnak is értette meg vele. És azon gondolkodtam, hogy hát nem tudom, hogy mekkora esély lenne arra, hogy ez a könyv megjelenhessen itthon, bármennyire is egyértelműen szükség lenne rá. Te hogy látod, hogy azt viszont kijelenthetjük, hogy azért ahhoz képest, hogy mondjuk a 90-es években mennyire nem voltak elérhetőek ezek a mesekönyvek és ifjúsági, tehát ezek a témák ugye egyáltalán nem voltak reprezentálva ugye ezekben a mesekönyvekben, azért történtek azért pozitív változások, persze a Pagonynak nem kis részben köszönhető ez, talán ő volt, akik a leginkább felkarolták, meg felvállalták ezeket a témákat. Mennyire tudott ez tovább fejlődni ez a trend szerinted jó irányba?
Nagyon. Tehát, hogy az első gyerekkönyvesbolt után kinőttek gombaként a kiskönyvkiadók, és mondjuk én a Csimota kiadót mondanám, mint ilyen nagyon-nagyon előremutató, mindig is harciasan és legbátrabban nyúltak a nemzetközi piacon, fontos szerepet játszó könyvekhez, és neki köszönhetően nagyon sok verzió ebből magyarul is olvasható, de rajtuk kívül még más nagyon, Vivandra Books, meg a Cerka Bella, tehát most direkt a kis kiadókat mondom, mert rettenetesen fontosnak tartom az ő munkájukat, meg most a Csirimolyó, akik meg cseh könyveket hoznak, tehát hogy abszolút megvan ez a szándék és ez a tudatosság, és rengeteg olyan könyv születik ezekben a témákban, szívbeteg gyerekekről, meg akár a rákos történetről, és ezek mindig segíteni szeretnének, és vagy támogatója van a könyvnek, és azért tud megvalósulni, mert valaki, egy orvos cég, egy gyógyszercég, egy akárki mögé áll, és szeretné, hogy elérhető legyen, de kereskedelmi bevétel visszafogottan van belőle. Tehát itt mindig összeállnak emberek, akik szeretnének valami fontosat mondani. Nekem egyébként az első könyvem, ami még nem Lampion volt, de a Centrál Könyvkiadónál jelent meg tavaly ősszel, az epilepsziával élő gyerekekről szólt, és Árvári György írt, és Endrődi Kata illusztrálta, mert hogy nagyon magas számot, 5%-a a gyerekeknek abszolút érintett ebben, és soha nem beszélünk erről a problémáról, és nem hallunk róla, és nem tagadom.
És millió ilyen betegség van.
Abszolút, és rengeteg szintje is van. És nagyon nehéz a gyerekekkel úgy beszélni erről, hogy nem tudunk belekapaszkodni mondjuk egy történetbe, vagy egy szerethető karakterbe, akivel végigmegyünk ezen a történeten. Úgyhogy rettentő fontosak, de hát igen, mi is úgy álltunk mögé, hogy tudtuk, hogy orvos szervezetek ezzel akarnak dolgozni, és szükségük van erre a könyvre.
És ha más témákat nézünk, tehát most ugyanúgy eszembe jut példaként az, hogy visszagondolok, hogy gyerekkoromban mindig a skandináv filmek, mesefilmek voltak azok az igazán szókimondó és az olyan témákkal foglalkozó mesefilmek, amik esélytelen, hogy még egy magyar mesefilmben is megjelentek volna olyan témák. És mennyire igaz az mondjuk a könyvek szintjén is, hogy elsősorban északi kötetekben találjuk meg, vagy azért ez most már egy sokkal globálisabb téma lett a mesekönyves piacon?
Szerintem sokkal globálisabb lett. A skandinávok még mindig rettenetesen előremutatóak és példamutatóak, és okosan csinálják, félelmetesen, könnyeden, és amit mindig is imádtam bennük, hogy picit se nézik hülyének a gyereket, bármilyen kicsi gyerekről is van szó. Az a tisztelet és az a figyelem, amivel feléjük fordulnak, ez tényleg csodálatos. A német gyerekirodalom is óriási részét teszi le már. Ők például nagyon-nagyon jók a szexuális felvilágosításban. Remek kiadványaik vannak, óriási sikerrel futnak azok a könyvek is, amik ezt csak úgy rajzosan, vagy az állatvilágon keresztül mutatják be, de olyan könyvük is van, ahol a gyerekek óvodában elhangzott ezzel kapcsolatos, szexualitással kapcsolatos kérdéseikre konkrét válaszok vannak szuper, összegyűjtve, szuper. Vicces rajzokkal, és bestseller volt. Hát ezt most így értjük, meg érezzük, hogy itt ülünk, hogy itthon valószínűleg nem lenne bestseller, mert tök szókimondó, és hát úgy kezdeni kéne vele valamit. És a harmadik terület is az angol.
A szülők nem szeretik az ilyen kényelmetlen témákat, tehát ha ott abba belegondolunk, hogy még ne beszéljünk erről, és ne nevezzük nevén, igen ez...
Vagy
ez itt kezdődik.
Így, vagy én hadd döntsem el, hogy mikor és hogy, és igen, szóval egy kicsit olyan, mint másolósak vagyunk.
És alkalmazkodjanak ehhez a mese könyvek is, amiket, igen. Hát, tehát akkor a Bogyó és Babóca legyen az, amit ebben az életkorban gondolom.
Ez egy konzervatívabb piac ebből a szempontból, igen. Szeretjük a biztonságérzet látszatát megadni a gyereknek, és nem akarjuk beledobni a mély vízbe, pedig hát a víz az már a nyakunkig ér. A másik terület az angol száz, meg az amerikai piac. Az amerikai képeskönyvek elképesztő vagányok, egész más vizuális világgal, nagyon-nagyon sok színűek. Pont most jött egy ilyen összefoglaló, hogy az idei év 10 legsikeresebb, legjobb gyerekkönyvét kiválasztja ilyenkor a New York Times, és a New York Times librarian, nem tudom, tehát a könyvtárosok, ilyen kiemelt könyvtáros egyesület, és nagyon kíváncsi voltam rá, hogy milyen tematikák vannak, meg milyen típusú, és igazából mindenféle, például háborús téma egy van benne, de a sokféleségről, az utazásról, az önmagad keresése egész pici korban.
Igen, azt hiszem az őslakosokról volt talán, és nem olyan régen néztem ezt a
igen,
listát, és azt hiszem róluk is volt egy...
Abszolút, tehát ugye tényleg ezerféle irányba, és a diverzitás az egyik legfontosabb céljuk most, és élményük, és ezt nagyon elszántan követik is, és ugyanígy illusztrációban ilyen nagyon-nagyon sokféle, amire itthon mondjuk azt mondanák, hogy ilyen gyerekfirkának néz ki. Nyilván nagy tudás van mögötte, meg egy komoly koncepció.
Igen, sok munka van abban, hogy ez így nézek.
Igen, de ezt itthon még úgy nehéz elhitetni a szülővel, hogy nem az van, hogy ezt én rajzoltam sutyomban, tehát hogy de nagyon más dolgok izgatják őket, és a lehetőségek, az, hogy teljesen oké, hogy rossz kedved van, hogy fáradt vagy, hogy nem akarod, hogy hozzád szóljanak, vagy te nem szeretnéd, hogy téged ölelgessenek. Ezek mind tök rendben vannak, ez egy ilyen nagyon kulcs téma, az, hogy már egy pici gyerek tisztában legyen vele, hogy mit érez, és hogy joga van azt érezni. Ez az ő számukra nagyon fontos. És ugyanígy a erős lány karakter mellett most már az érzékeny fiú karaktere is nagyon de fontos jó. Lett, hogy igenis sírhatnak, és ugye most erre van is egy ilyen kampány, hogy az tök oké. Okay. És igen. Őket ezek a dolgok izgatják, e felé mennek, és erről szólnak a képeskönyveik, és ezt itthon most még nem alkalmas erre a hangulat vagy a közeg.